A jegyesség hónapja lejárt. Utolsó órái is meg voltak számlálva. Az esküvő közeledő napját nem lehetett elhalasztani. Minden előkészület megtörtént. Nekem legalábbis nem maradt semmi tennivalóm. Bőröngyeim becsomagolva, lezárva, átszíjazva készen álltak, szép sorjában, kis szobám fala mentén. Holnap ilyenkor már útban lesznek London felé, és útban leszek én is, ha Isten is úgy akarja, azaz, hogy nem én, hanem egy Jean Rochester nevű személy, akit még nem ismerek. Már csak a címtáblácskákat kellett ráerősíteni a bőröndökre. Ott feküdt a kis négyszögletes tábla a fiókomban. Mr. Rochester maga írta rájuk a címet. Mrs. Rochester, N Hotel London. Még nem tudtam rászállni magam, hogy felszereljem, vagy felszereltessem a táblákat. Mrs. Rochester. Mrs. Rochester ma még nem létezik, csak holnap fog megszületni. Valamikor reggel 8 óra tájban, és előbb meg kell győződnöm arról, hogy élve született, csak azután címezhetem neki ezt a sok podgyászt. Éppen elég az is, hogy a szekrényben, az öltöző asztallal szemben már Mrs. Rochester ruhái lógnak a fogasokon. Kiszorították onnan a régi lófúti fekete ruhámat és a szalmakalapomat. És az a mennyasszonyi ruha sem az enyém, hanem Mrs. Rochesteré. Üvé a gyöngyházfényű sejem, a leheletszerűen könnyű fátyol is. Becsuktam a szekrény ajtaját, látni sem akartam kísérteties tartalmát, amely ebben az esti órában 9 óra volt, valami földön túli fény sugárzott szét szobámban. Jó éjszakát, fehér álom, suttogtam. Melegen van, hallom, hogy fúj a szél, kimegyek egy kicsit a levegőre. Izgatott vagyok. Nem csak az előkészületek izgalmai fárasztottak, nem csak a nagy változás kavart fel a holnap kezdődő új élet. Persze, hogy ez is nyugtalanított. Nem találtam a helyemet, s ebben a késői órában le kellett mennem a sötétedő kertbe, de még egy harmadik oka is volt annak, hogy kikívánkoztam a szabadba. Szívem szorongással telt meg. Valami történt, amit sehogy se értettem. Senki más nem látta, senki más nem tudott róla, csak én. Tegnap éjszaka történt. Mr. Rochester nem volt itthon. Hivatalos ügyben el kellett mennie egy 30 mérföldnyire eső kis birtokra, olyan ügyben, amelyet csak személyesen intézhetett el, és amelyet Angliából való távozás előtt feltétlenül el kellett intéznie. Most kellett volna visszaérkeznie. Alig vártam, hogy beszélhessek vele, elmondhassa, mi a szívemet nyomja, és ő megfejtse a rejtét, amely annyira izgatott. Maradj itt, olvasó, míg haza nem érkezik. S ha majd neki elmondtam titkomat, tégeid is beavattak bizalmamba. Lementem a gyümölcsösbe, ott a fák között kevésbé éreztem a déli szelet, amely egész nap vadul dühöngött, de egy csepp esőt nem hozott. Ahelyett, hogy csillapodott volna, este felé még erősbödött és jobban üvöltött a szél, meghajlította a fák derekát, de mindig ugyanabban az irányban. Sosem csavarta őket körbe, s óránként, ha egyszer lökte hátrafelé gajaikat, olyan folyamatos volt a feszítő erő, amely a fák ágas-bogas fejét észak felé hajlította. Felhők hömpölyögtek az égen, tömören, gyors iramban, egy tenyérnyi kékség sem kandikált ki a felhők mögül ezen a júliusi napon. Valami szilaj örömem telt abban, hogy engem is magam előtt kergetett az üvöltő szél, nyugtalanságomat kitáltam az irtózatos robajló viharnak. A babérfasor végén megálltam a derékba tört vadgesztenye előtt. Kísértetiesen, feketén meredezett előttem a csonka törzs. Az erős gyökérzet még összetartotta a széthasított részeket, de a fa megszűnt élni, az életet adó nedv kiszáradt belőle lombjal hullott, az eljövendő télviharai bizonyára kidöntik a hajdani óriást, amely ma még harom is, de egy darabban van. Jól teszitek, hogy ragaszkodtok egymáshoz. Szóltam a villám sújtott fa két részéhez, mintha élőlények lennének, és megértenék, amit mondok. Én azt hiszem, még így ketté hasítva, megperzselten is maradt bennetek valami kis élet. A hűséges, becsületes gyökerek még nem engednek meghalni. Zöld leveleitek soha többé nem fognak kihajtani, a madarak soha többé nem raknak fészket, soha többé nem énekelnek lombjaitok között. A szerelem és az öröm ideje számotokra lejárt, de azért nem vagytok egyedül, van sorstársatok a haldoklásban. Ahogy felpillantottam, a hold éppen kibújt a felhők mögül, és megvilágította a kettéhasadt fát. Vérvörös és fátyolos volt a hold korongja. Úgy tetszett, mintha riadt és szomorú tekintetet vetett volna rám, azután sietve vonult vissza megint a felhők közé. A szél egy pillanatra elcsendesedett, de csak itt tanfült körül, mert messziről, erdőn és patakon túlról most is ide hallatszott fájdalmas üvöltése. Rossz volt hallani, tovább szaladtam. Megálltam a gyümölcsösben, összeszedtem a lehullott almát, amely vastagon borította a gyepet, aztán szétválogattam az érett almákat az éretlenektől, behordtam az egészet az almatároló kamrába. Azután benéztem a könyvtárba, hogy ége a tűz, mert bár július volt, tudtam, hogy Mr. Rochester szereti, ha ilyen borús estéken fűtött szoba várja. Igen, a tűz vidában pattogott. Karosszékét a kandalló mellé toltam, odagurítottam a kis asztalt is. Lehúztam a redőnyöket, előkészítettem a gyertyákat. Mire mindezzel elkészültem, nyugtalanabb voltam, mint valaha, nem bírtam nyugton ülni, valami űzött ki a szabadba. A könyvtárban a kicsi óra és a csarnok nagy álló órája tizet ütött. Milyen későre jár, gondoltam. Legjobb lesz, ha lemegyek a kapuhoz. Ha a hold előbújik, jó messzire el lehet látni az országúton. Most már minden percben megérkezhet. Legalább rögtön beszélhetek vele. A szél bömbölve rázta a kaputörző hatalmas fákat, de az országút mindkét irányban csendes volt és elhagyatott, csak a felhők árnyékai kergetőztek rajta. Könnyes lett a szemem, ahogy az országút hosszú, halvány vonalát kémleltem. A csalódottság és a türelmetlenség könnye volt ez, szégyeltem magam érte és sietve letöröltem. Nem mozultam a kapuból. A hold teljesen visszavonult, összehúzta ablakának sűrű felhő függönyeit. Sötét volt az éjszaka, a szélvihar esőt hozott. Csak jönne már, csak jönne már! Fuhászkodtam, és valami rossz erőérzetem támadt. Már uzsonna időre itthon kellett volna lennie, és most már egészen sötét van. Mi tarthatja ott ilyen sokáig? Csak nem történt valami baja. Megint a tegnap éjszaka jutott eszembe, az is csak rosszat jelentett, aminek tegnap tanúja voltam. A jövő túlságosan szépnek ígérkezett, ilyen csodálatos álmok nem is válhatnak valóra. Az utolsó hetek alatt olyan kimondhatatlanul boldog voltam, hogy azt kellett hinnem, boldogságom csillaga túljutott a delelőn, és most már hanyatlóban van. Képtelen vagyok visszamenni a házba, gondoltam. Képtelen vagyok a tűz mellett üldögélni, amíg ő kint jár ebben a cudar időben. Inkább a lábam fájjon, mint a szívem. Elébe megyek. Elindultam. Jól kiléptem, de nem jutottam messzire. Talán negyed mérföldet haladhattam, amikor lódobogást hallottam. Ő volt. A kutyája versenyt futott a galoppozó lovával. Hála Istennek, rossz erőérzetem alaptalan volt, gondoltam. Ő is meglátott, mert éppen megint előbújt a hold, lekapta a kalapját, azzal integetett. Elébe szaladtam. Lám csak! Mondta is, kezét nyújtva lehajolt a nyerekből. Nem tud meglenni nélkülem, ugye? Tegye a lábát a csizmám orrára, ígyni, és most adja ide mind a két kezét. Örömömben egészen ügyesen felugrottam. Maga elé ültetett, megcsókolt. Valósággal diadalittas volt. Ezt most az egyszer le kellett nyelnem. De egyszerre elkomolyodott. Csak nincs valami baj, Jane, hogy ilyen későn elém jött. Nincs semmi baj, de már nem győztem várni, azt hittem, sohasem ér haza. Odabent még rosszabb volt hallgatni a szél zúgását és az eső csapkodását. Eső, szél? Csak ugyan, hiszen maga úgy átázott, mint egy hableány. Burkolozzék a köpenyembe. Csak nincs láza, Jane. Az arca meg a keze olyan forró, hogy csak úgy perzsel. Még egyszer kértem. Baj van? Most már nincs. Most már nem félek, és nem vagyok szomorú. Tehát félt és szomorú volt. Igen, de most ne fogasson, majd később mindent elmondok. Remélem, ki fog nevetni aggodalmaimért. Kinevetni majd csak akkor fogom, ha a holnapi nap szerencsésen elmúlik. Addig nem vagyok biztos a dolgomban. Maga az elmúlt hónapokban úgy siklott ki az ujjaim közül, mint egy angolna, és olyan tüskés volt, mint egy vadrózsabokor. Ha hozzáértem, szúrt. Most meg úgy bújik a karomba, mint egy eltévedt bárány. Eroldalgott a nyájtól, ugye, Jane, hogy megkeresse a maga pásztorát. Magát kerestem, az igaz, de azért nem kell hencegni. Itt vagyunk. Engedjen leszállni. Leemelt a nyeregből, Jonathan átvette a lovat, ő pedig utána műtt, és azt mondta, hogy siessek, vegyek magamra száraz ruhát, aztán menjek le a könyvtárba. És ahogy a lépcső felé igyekeztem, megállított, s megígértette, hogy nem maradok fenn sokáig. Nem is maradtam. 5 perc múlva már megint odalent voltam. Ő vacsoránál ült. Üljön le és mulattasson, Jane. Ha Isten is úgy akarja, ez az utolsó előtti étkezés Tom filmben, aztán ki tudja, mikor eszik itt újra. Leültem az asztalhoz, de enni képtelen voltam. Az utazás miatt ilyen izgatott, Jane? Azért nincs étvágya, mert holnap Londonba megyünk. Nem tudom pontosan megmondani, hogy mitől vagyok izgatott. Kóvályog a fejem, és minden olyan valószínűtlennek látszik. Csak én nem. Én húsból és vérből való vagyok. Ha hozzám nyúl, meggyőződhetik róla. Maga a legvalószerűtlenebb az egész zűrzavarban. Olyan, mint egy fantom. Mint egy álom. Nevetve nyújtotta ki a kezét. Ez álom? Tenyerét szemem elé tartotta. Izmos, erős volt a keze, és hosszú és erős a karja. Ha megfogom is, mégis álom, mondtam, és félretoltam a kezét az arcom elől. Nem eszik többet? Nem, Jane. Csöngettem, és kivitettem az ételt. Mikor kettesben maradtunk, fölélesztettem a tüzet, aztán egy alacsony zsámolyra ültem Mr. Rochester lábához. Mindjárt éjfél lesz, mondtam. Igen, de emlékezzék rá, Jane, hogy egyszer megígérte. Át fogja virrasztani velem az esküvőmet megelőző éjszakát. Emlékszem, hogy megígértem, és meg is tartom ígéretemet. 1-2 óra hosszat még szívesen fönn maradok, semmi kedvem lefeküdni. Mindent elintézett? Mindent. Én is elintéztem minden dolgomat, tehát holnap reggel indulunk, 1/2 órával azután, hogy a templomból visszaérkeztünk. Igenis. Milyen furcsán mosolygott, hogy azt mondta, igenis. Hogy igaz arca, Jane. És milyen különösen csillog a szeme. Nincs semmi baj. Azt hiszem, nincs. Ha azt hiszi, mi baj van, Jane? Mondja meg, mit érez. Nem tudom megmondani, nem lehet szavakba foglalni, amit érzek. Szeretném, ha ez az óra soha nem érne véget. Ki tudja, mit hoz a holnap. Nem szabad rémképeket látni, Jane. Fáradt és izgatott, majd kipiheni magát. Maga nyugodt és boldog? Nyugodt, az nem vagyok. De kimondhatatlanul boldog vagyok. Fölnéztem rá, hogy leolvassam arcáról a boldogságot. Az ő arca is égett. Legyen hozzám bizalommal, Jane, mondta. Mondjon el mindent, ami a szívét nyomja. Mitől fél? Attól, hogy nem leszek jó férj? Semmi sincs távolabb tőlem ennél a gondolatnál. Az új környezettől fél? Az új élettől? Nem. Attól nem félek. Nem értem magát, Jane. Hangja is, tekintete is olyan rejtélyesen szomorú. Engem ez nagyon bánt. Miért nem beszél őszintén? Hát jó, őszinte leszek. Hallgasson ide, maga tegnap éjszaka nem volt itthon? Nem voltam itthon, és az imént célzott rá, hogy távol létemben történt valami. Valószínűleg semmi fontos, de valami, ami magát izgatja. Mi volt az? Talán Mrs. Fairfax beszélt valamit? Vagy a cselédek önézetét sértették meg? Nem. Az óra éjfélt ütött, megvártam a kis óra ezüstösen csengő és a nagy, régi óra rekettes, remegő ütéseit, és csak azután folytattam. Tegnap egész nap nagyon sok dolgom volt, és boldogan sűrögtem, forogtam, mert téved, ha azt hiszi, hogy az új környezettől, az új életmódtól félek. Szeretem magát, és boldogát ez a tudat, hogy ezentúl mindig együtt leszünk. Most ne simogasson, akkor nem tudok beszélni. Hadd mondjam el, amibe belefogtam. Tegnap éjszaka bíztam a gondviselésben, és úgy láttam, hogy a körülmények nagyon kedvezően alakulnak. Szép idő is volt, emlékszik? Annak is örültem, hogy maga kényelmesen és kellemesen teheti meg az utat. Uzsonna után egy kicsit sétálgattam, magára gondoltam, és képzeletben olyan közel éreztem magamhoz, hogy jelenlétét szinte nem is nélkülöztem. Új életemre gondoltam, és nem csak a magam életére, hanem a magáira is. Hiszen a maga élete sokkal nagyobb stílű, sokkal érdekesebb, hatalmasabb, mozgalmasabb, mint az enyém, ahogy a tenger is sokkal mélyebb, mint a tengerbe ömlő patak szűk medrének segélyvize. Eltűnődtem azon, hogy ugyan miért mondják a moralisták sivárvadonnak a világot, mikor az én szememben olyan gyönyörű a világ, mint egy nyíló rózsa. Napnyugtakor hűvösre fordult az idő, és beborult. Bejöttem. Sophie hívott, hogy nézzem meg a mennyasszonyi ruhámat, éppen akkor küldték haza. S a doboz mélyén a ruha alatt megtaláltam a maga ajándékát. A fátyolt, amelyet fejedelmi bőkezűséggel Londonból hozatott. Minthogy ékszert nem fogadtam el, így akart kényszeríteni arra, hogy elfogadjak valamit, ami éppen olyan drága, mint az ékszer. Mosolyogva bontottam ki a fájlat, és arra gondoltam, hogy fogom majd ugratni magát arisztokratikus ízléséért, és azért, hogy plebejus mennyasszonyát hercegnői díszbe öltözteti. Elhatároztam, hogy megmutatom azt az egyszerű főkötőt, amelyet magam vartam, és megkérdezem magától, nem felele meg ez a fejdísz egy ilyen alacsony származású mennyasszonynak, aki sem vagyon, sem szépséget, sem előkelő összeköttetéseket nem hoz a házasságba. Láttam az arcát, hallottam ingerült republikánus feleletét, gőgös, méltatlankodó szavait, hogy van magának elég pénze, nem szorul rá a felesége vagyonára, sem arra, hogy az asszony útján bárói vagy grófi rokonságra tegyen szert. Ilyen jól ismer engem, kis boszorkány, vágott közben Mr. Rochester. De mit talált még a csipkefátyolon kívül a dobozban? Mérget? Vagy egy tört? Azért vág ilyen sötét arcot? Nem, kérem. A drága és finom csipkén kívül nem találtam egyebet, mint Fairfax Rochester büszkeségét. Ettől pedig már nem ijedek meg, mert ugyancsak hozzászoktam. De ahogy sötétedett, a szél egyre erősbödött, ha emlékszik rá, tegnap nem úgy fújt, mint most. Nem ilyen vad visítással, hanem inkább murogva, jajgatva, nyöszörögve. Alig vártam, hogy hazajöjjön. Bejöttem ebbe a szobába, s megborzongtam a hideg kandalló és az üreg karosszék láttán. Aztán fölmentem és lefeküdtem. De olyan nyugtalan és izgatott voltam, hogy nem tudtam elaludni. A szél még mindig erősbödött, s kísérteties morgásán túl még valami gyászos hangot véltem hallani. Hogy a házból jött-e, vagy kívülről, azt nem tudtam megállapítani, de a vészes, panaszosan üvöltő hang minduntalan visszatért. Végül elhitettem magammal, hogy messziről hallatszó kutyaugatás. Fellélegeztem, amikor elhallgatott. Akkor nagy nehezen elaludtam, de a sötét, viharos éjszaka álmomban is folytatódott, és álmomban is arra gondoltam, bárcsak itthon lenne már. Szerettem volna együtt lenni magával, de valami akadály tornyosult kettőnk közé. Első álmomban egy ismeretlen, kanyargós úton jártam. Áthatolhatatlan sötétség vett körül, eső csapkodott, egy kisgyermeket bíztak rám, egy egészen kicsi gyermeket, aki még járni sem tudott, és didergett az én hideg karomban, és keservesen nyöszörgött. És álmomban maga eltem haladt az úton, de nagyon messze volt tőlem, és minden erőfeszítésem ellenére sem bírtam utolérni, és akkor a nevén akartam szólítani, és kiáltani akartam, hogy álljon meg. De kezem lába megmerevedett, és hang nem jött ki a torkomon, és maga közben egyre messzebb és messzebb távolodott tőlem. És most is ez az álom gyötri, Jane, mikor itt vagyok maga mellett? Hogy lehet valaki ilyen érzékeny idegrendszerű? Felejts el az álmodott rosszat, és örüljön a valóságos boldogságnak. Azt mondja, hogy szeret engem, Jane. Nem is tagadhatja, hogy szeret. Azok az álombeli szavak nem haltak el artikulátlanul a maga ajkán. Én igenis hallottam a szavai, tisztán és lágyan zengtek. Talán egy kissé túlságosan komolyan hangzottak, de édesen, mint valami égi muzsika. Azt mondta, csodálatos gyönyörűség, hogy ezentúl soha többé nem hagyjuk el egymást. Szeretem magát, Edward. Igazán szeret, Jane. Mondja még egyszer, hogy szeret. Egész szívemmel szeretem. Különös, mondta Mr. Rochester néhány pillanatnyi hallgatás után. Ahogy ezt most mondta, szinte fájt. Talán azért, mert olyan áhítatos komolysággal ejtette ki a szavakat, és mert olyan hűséges, őszinte szeretettel néz föl rám, mintha nem is földi lény lenne, hanem valami szellem. Ne nézzen így rám, Jane. Inkább rosszallóan nézzen, hiszen maga ahhoz is ért. Szedje elő valamelyik sértő, megvető, lekicsinlő, kihívó mosolyát. Mondja azt, hogy gyűlöl engem, bosszantson fel, kínozzon, tegye próbára türelmemet. Csináljon valamit, amivel kihoz a sodromból. Mindent inkább, mint elszomorodni. Előbb hadd mondjam végig, amibe belefogtam. Majd aztán megkínozom úgy, hogy sok is lesz a jóból. Azt hittem, hogy már végigmondta. Azt hittem, az álom szomorított el annyira. Megráztam a fejemet. Micsoda, tovább is van? Nem hiszem, hogy valami fontosat tud mondani. Különben nem vagyok hiszékeny hangulatban. No, mondja tovább. Nyugtalansága, kissé sértődő türelmetlensége meglepett, de azért folytattam. Mást is álmodtam, uram. Azt álmodtam, hogy Thornfield siváromhalmaz, baglyok és denevérek tanyája. Azt álmodtam, hogy az egész dises homlokzatból nem maradt egyéb, mint egy nagyon magas és nagyon vékony falréteg. Egy holdvilágos éjszakán a gyepes udvaron bolyongtam, és márvány darabokba botlottam. Karomban még mindig az idegen gyermeket szorongattam, kendőbe bugyolálva. Nem mertem letenni, pedig már nagyon elfáradtam, alig bírtam tovább cipelni. De mondom, nem mertem letenni. Aztán egyszer az országút felől lódobogást hallottam. Biztosan tudtam, hogy maga az, és hogy sok évre messzi országokba távozik, és itt hagy engem. Kétségbe esetten kapaszkodtam föl a vékony falra, hogy még egy pillanatra láthassam magát. A kövek legurultak, ahogy rájuk léptem, a borostyán indája, amelyekben megkapaszkodtam, leszakadtak. A gyermek görcsösen margolta a nyakamat, majd megfojtott. Végre feljutottam a fal tetejére. Maga már csak egy egyre kisebbedő fekete folt volt a fehér országúton. A szél olyan vadul tombolt, hogy nem bírtam állni a fa tetején, le kellett ülnöm. A megri a gyermeket ölembe vettem, maga éppen az út kanyarodójához ért. Előre hajoltam, hogy még egy utolsó pillantást vethessek maga után. A fa leomlott, a gyermek legurult az ölemből, elvesztettem az egyensúlyt, leestem és fölébredtem. Remélem, Jane, most már nincs tovább. Ez még csak a bevezetés volt. A történet csak ezután következik. Arra ébredtem, hogy valami a szemembe világít. Azt hittem, reggel van. De tévedtem. Gyertyafény volt. Gondoltam, Sophie jött be valamiért. Az öltözőasztalon égett a gyertya, és a szekrény, amelybe lefekvés előtt beakasztottam a menyasszonyi ruhámat és fájtlamat, nyitva volt. Valami motozást hallottam a szekrény felől. Mit csinálsz, Sophie? Kérdeztem. Nem felelt senki, a fali szekrényből egy alak lépett ki, a gyertyát fölkapta az öltözőasztalról, és magasan a menyasszonyi ruha fölé tartotta. Sophie! Kiáltotta, de nem kaptam felette. Felültem az ágyba, előre hajoltam. Első pillanatban csak csodálkoztam, aztán megrémültem, aztán megfagyott ereimben a vér. Mert a gyertyát nem Sophie tartotta, nem is Lé, sem Mrs. Fairfax, még csak nem is az a furcsa nő, ebben biztos vagyok, az a Grace Poole. Dehogy nem. Biztos, hogy négyük közül valamelyik. Nem, ahol semmi kétség sem fér. Hogy egy idegen nő volt a szobámban, akit még sohasem láttam. Milyen volt? Pontosan mondja el, hogy milyen volt. Magas, erős alak. Sűrű, sötét haja hosszan omlott a hátára. Nem tudom, milyen ruha volt rajta, valami egyenes szabású fehér, de hogy milyen anyagból való, arra nem emlékszem. Az arcát nem látta? Először nem. De aztán levette a fogassal a mennyasszonyi fájtlat, magasra emelte, sokáig nézte, majd a fejére borította, és a tükör elé állt. A tükörben ekkor egészen tisztán láttam az arcát. Milyen volt? Én kísértetiesnek, félelmetesnek találtam. Soha nem láttam hasonló arcot. Szörnyű volt. Bár el tudnám felejteni azokat a vérben forgó szemeket, azokat a felpuffadt sötét vonásokat. A kísértetek sápadtak szoktak lenni, Jane. Ez lilásvörös volt. Az ajka dagadt, és majdnem fekete, a homlok barázdás. A szemüldök magasra fölrántva a véraláfutásos szem fölött. Megmondja, mire emlékeztetett? No, mondja. Arra az undorító lémet kísértetre, a vámpírra. Ugyan? És mit csinált? Miután felpróbálta a mennyasszonyi fájtlamot, letépte a fejéről, ketté szakította, ledobta a földre, és rátaposott. És aztán félrehúzta a függönyt, és kinézett. Talán látta, hogy már virrad, mert fogta a gyertyát, és kifelé indult. Az ágyamnál megállt, rám bámult. A gyertyát egészen közel tartotta az arcomhoz, aztán kioltotta. Éreztem, hogy égő arca az enyém fölé hajlik, és akkor eszméletemet vesztettem. Életemben másodszor, csak másodszor, történt meg velem, hogy félelmemben elájultam. Ki volt a szobában, amikor magához tért? Senki, de akkor már világos nappal volt. Fölkeltem, megmostam az arcomat, ittam egy pohár vizet. Gyöngének gyönge voltam, de azért nem volt semmi komoly bajom. Elhatároztam, hogy nem szólok senkinek, csak magának. Hát most mondja meg, ki volt ez a nő és mit akart? Az a nő a maga túlfeszített idegeinek a szüleménye. Ehhez semmi kétség nem fér. Vigyáznom kell az én kincsemre. Túlságosan érzékenyek az idegei. Az én idegeimnek a világon semmi bajuk. Amit láttam, az nem képzelődés volt, hanem valóság. Szóról szóra így történt, ahogyan elmondtam. És persze az előbbi álmai sem álmok voltak. Az sem álom, hogy Thornfield halomokban hever, és hogy engem legyőzhetetlen akadályok választanak el magától. Így búcsúzunk ma egymástól, könny nélkül, csók nélkül, szó nélkül. Még nem búcsúzunk. Éjfél elmúlt. Már elkezdődött a nap, amely örökre egymáshoz fűzkettünket. S ha egyszer férj és feleség leszünk, nem fognak többé visszatérni ezek az agyrémek, a felől nyugodt lehet. Agyrémek. Bár agyrémek lennének. Most jobban kívánom, mint valaha, hogy magának legyen igaza, mint hogy még maga sem tudja megmagyarázni a titokzatos éjszakai látogatást. Azért nem tudom megmagyarázni, mert rémképeket látott. Képzelődött. Reggel, mikor fölkeltem, én is el akartam hitetni magammal, hogy álmodtam az egészet. És amikor körülnéztem, hogy barátságos kis szobám jól ismert tárgyaiból világos nappal bátorságot merítsek, a szőnyegen ott láttam ketté szakítva mennyasszonyi fátyolt. Éreztem, hogy Mr. Rochester is megborzongott. Átölelt, magához szorított, és így fohászkodott. Hála Istennek, hogy a gonosz szellemek csak a fátyolt tették tönkre. Elgondolni is borzasztó, hogy nagyobb baj is történhetett volna. Lihegve szedte a lélegzetét, és olyan erősen szorított magához, hogy majd megfulladtam. Néhány percnyi hallgatás után vidámabban folytatta. Most mindent megmagyarázó Jane. Félig álom volt, félig valóság. Kétségtelen, hogy egy nő bent járt a szobájában, és ez a nő nem lehetett más, mint Grace Poole. Nem egyszer mondta maga is, hogy Grace furcsa teremtés. Emlékezhetik rá, hogy álmában látta őt belépni a szobájába, látta, hogy tesz-vesz ott, de amilyen lázas, kimerült, szinte öntudatlan állapotban volt, rémképeket látott, egészen másnak látta Grace, mint amilyen a valóságban. A magas, erős alak, a hosszú, kócos haj, a foltos, duzzadt arc már csak a maga képzeletének szüleménye. A fátyolt valóban ő szakította ketté, erről ráismerek. Joggal kérdezheti, miért tartok egy ilyen nőt a házamban. Majd, ha egy éves és egy napos házasok leszünk, megmondom, hogy miért. Most még nem. Meg van elégedve, Jane? Megfejtettem a rejtét. Gondolkozván a dolgon, el kellett ismernem, hogy a magyarázat nagyon valószínűen hangzik, bár korántsem voltam megelégedett. Hogy vőlegényemnek kedvében járjak, minden esetre úgy tettem, mintha meg lennék elégedve. Tagadhatatlanul megkönnyebbültem egy kicsit, s ezt hálás mosolyjal köszöntem meg neki. Miután egy óram is rég elmúlt, felálltam, hogy elbúcsúzzam tőle. Nem Sophie alszik a délel a gyerek szobában? Kérdezte, miután meggyújtotta a gyertyát. De igen. Adél ágyacskájában magának is jut még hely mai éjszakára. Ne menjen föl a maga szobájába, Jane. Maradjon a gyerek szobában. Nem csodálom, hogy a tegnap éjszakai események fölizgatták. Nyugodtabb lennék, ha a Sophie-ékkal aludnék. Ígérje meg, hogy ott alszik. Nagyon szívesen. Én is félnék egyedül. És a biztonság okáért a gyerekszoba ajtaját is se teszelj el belülről. Keltse fel Sophie-t, ha fölmegy, azzal az ürüggyel, hogy holnap hajnalban ébressze föl magát, mert 8-ra az öltözködéssel és a reggelével is el kell készülnie. És most már aztán félre a sötét gondolatokkal, Jane. Hallja, hogy a szél is milyen lágy susogásra enyhült, és az eső sem csapkodja már az ablaküveget. Nézen csak ki, félrehúzta a függönyt, micsoda gyönyörű éjszaka van. Csak ugyan. Az égbolt fele teljesen kitisztult, az ezüstös felhőgomolyogokat kelet felé kergette a szél. A hold békésen sütött. Mr. Rochester kutatóan nézett a szemembe. Hogy érzi most magát az én kicsikém? Az éjszaka derűs, és én is derűs vagyok. És remélem, hogy ma nem elvárásról és szomorúságról fog álmodni, hanem boldog szerelemről. Ez a kívánsága csak félig teljesedett, mert szomorúságról nem álmodtam ugyan, de boldogságról sem, amennyiben egyáltalán nem tudtam aludni. Lefeküdtem Adél mellé, átöleltem és gyönyörködtem a gyermek csendes, ártatlan, nyugalmas álmában. A holnapra gondoltam, eljövendő életemre, és mihelyt megvirradt, fölkeltem. Adél álmában a nyakamba kapaszkodott, és nem akart elengedni. Gyöngéden lefejtettem kezecskéjét a nyakamról, és még sírtam is egy verset izgalmamban. De azért vigyáztam, hogy ne zavarjam nyugodt, egészséges álmát. Aznap ő képviselte elmúlt életemet, a férfi pedig, akinek kedvéért díszbe öltözködtem, a rettegett, de imádott férfi a jövőt jelentette.